gasztrokultúra, borkultúra, Szívek Pince, Szívek Pétert köszöntöm nagy-nagy szeretettel, szervusz!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
Honnan jöttél hozzánk?
Sziasztok, én Kesztölcsre érkeztem a Szívek Pincétől, mit mondta Szívek Péter vagyok, és én vagyok a pincének a borásza.
Beszéljünk egy kicsit a névről, hogy mitől lettetek Szívek, és a logótok is három egymásba fonódó szív.
Így van. Ezzel nagyon sokat gondolkodtunk, hogy hát mi legyen. Szeretünk volna egy logót, egy jelet, ami minket tükrözi, és hát a családnevünk az ugye Szívek. Tehát én vagyok Szívek Péter, édesapám Szívek Gyula, és a bátyám Szívek György. És mi, ami
a hárman, három szív.
Így van, és mi hárman dolgozunk együtt, így jött, hogy akkor a hogy Szívek legyen, és akkor a motívum is így alakult ki, hogy a három szív össze legyen forgatva, és azért van megfordítva fejjel lefelé, hogy ne direktbe a szív jöjjön, hanem mint motívum tudjon működni.
Igen, mert ez három szív is, de egyben egy magyaros motívum.
Így van. Így egy fraktára is utal egy szőlőlevélre, de mégis van benne egy ilyen kis magyaros motívum érzet.
Nagyon jó lett ez a logó. Beszéljünk egy kicsit a borvidékről, ahonnan jöttél.
Mi Kesztölcsen a Neszmélyi borvidéknek vagyunk a része. Neszmélyi borvidék az 1977 óta kapta meg a borvidék címet. Több mint 1400 hektár tartozik a borvidékhez.
És várjunk előtte, csak úgy egyszerűen termelték a bort, csak még nem volt borvidék?
Nem kapta meg a hivatalos borvidéki címet, és akkor kapta meg ezt a borvidéki címet. A Neszmélyi borvidék főnként a Gerecse hegységhez, lejtőjéhez találhatók az ültetvények, míg Kesztölc abba különbözik a borvidékhez, hogy ő az egyetlen, ami a Pilisnek a lábánál van. Talajában nagyon hasonlít a borvidékhez, ugye a borvidék főként fehér fajtákból áll össze, de azért jelen vannak a vörös fajták is. És hát, mint mondtam, ugye a kőzetbe talajban térünk el a Neszmélyi borvidéktől. A Kesztölcön a talaj a Pilis hegységnek köszönhetően messzesebb, kötöttebb, löszösebb a talaja. Déli-délnyugati fekvésen helyezkednek el a szőlőterületek, gyakorlatilag a falu fölött, illetve a Pilis hegy közvetlen a lábánál húzódik el. Déli fekvéssel az ültetvények, illetve a dűlőnek a magasabb pontjai, azok elérik a 320-340 méter tengerszint feletti magasságot, és közvetlenül a szőlők mögött gyakorlatilag egy ilyen amfiteátrum-szerű formában helyezkednek el a hegyek.
Ez nagyon szép lehet.
Igen. Sokan úgy becézik, hogy olyan, mint egy kis Hargita. Tehát, hogy az ember fölmegy oda Pilishegy lábához, ott vannak alatta a szőlők, és akkor még föl sem ment a Pilis tetejére, és alatta húzódnak el a szőlők, a faluk. Egy nagyon hangulatos, nagyon kedves, ilyen meghitt kis környezet.
Meg ugye a szőlő termelése, szőlő művelése nagyon-nagyon sokat kell a szabadba lenni, és akkor sem mindegy, hogy milyen kép tárul az ember elé.
Mindenképpen, és engem ezért is varázsol el ez a hely, mint Kesztölc, mert egy nagyon csodálatos környezet. Illetve hát a történelmi múltja is borzasztó mélyre tekintenek vissza, hisz Kesztölc első írásos említése az 1075-ből való. Első Géza a Garamszentbenedeki apátságnak adományozta ott Kesztölcön a szőlőt Vincellért, illetve egy másik dátum is igazolja, hogy már ott szőlőművelés folyt a Kesztölcön a Pilishegy lábánál. 1308-ban egy Gyönge nevű úrnő adományozta szőlőjének a felét a Pálos rendnek. Ugye a Pálos rend az első és egyetlen férfi magyar alapítású szerzetes rend. Tehát ők már ott szintén szőlővel foglalkoztam.
Beszéljünk egy kicsit a családi pincészetetek történetéről. Gondolom azért az nem megy ilyen messze vissza az időbe.
Nem. Bár mondjuk megcsináltattuk a családfakutatást az 1600-as évek végéig. És
addig sikerült visszakutatni.
Addig sikerült végigkutatni. És azért mindig lehetett látni bizonyos ezekből a adó összeírásokból, hogy a családnak mindig is voltak szőlőterületei, mindig is foglalkoztak szőlőműveléssel, borászattal, de hát valószínűleg kisebb mértékben. Gyerekkoromat én már úgy éltem, hogy a szőlőben nőttem föl. Most borzasztó romantikus lenne elmondani azt, hogy én mennyire szerettem gyerekként szőlőben járni dolgozni, de hát melyik gyerek szeret szőlőben járni dolgozni? Gyakorlatilag egyikünk se, szerintem.
És akkor mondták a szülők a szőlőkötözés, meccés.
Igen, gyakorlatilag ezt úgy kell elképzelni, hogy én amikor általános iskolás voltam, ugye a vége a sulinak, mindenki fölült a bicajra, és akkor mentek.
És akkor szüleim a szőlőbe.
És akkor a szüleim hazajöttek munkából, édesapám megfogta a kapákat, és beáztatta vízbe, onnan tudtuk, hogy vége a délutáni programnak, mert megyünk szőlőbe kapálni.
Miért kell előtte vízbe áztatni?
Azért, mert megduzzad a fa, és nem lötyög a nyíl végén a kapa.
Ó, milyen trükk.
Így van, így van. Innen tudtuk a testvéremmel, hogy akkor itt azon a napon nem sok játék lesz. És akkor mindig vittek a szüleink ki a szőlőbe, akkor kötözni, kapálni.
De tényleg ez egy tökőszinte dolog, hogy elmondott, hogy hát az nem volt annyira kellemes, mert más azt mondaná, hogy alig vártam a szüneteket, hogy kimenjek a szőlőbe kapálni.
Igen, ez nekünk érdekesen alakult, mert ugye hát mindig úgy nőttünk föl, hogy mindig foglalkoztunk földműveléssel, szőlővel, de főként szőlővel. És akkor 90-es évek elején édesapámnak lett 1 hektár sardorai ültetvénye ezen az ültetvényen, és mi szintén ott is dolgoztunk, ugye segítettünk, akkor még teljesen ilyen családi szinten, és az édesapám elmondta nekünk a 90-es évek közepén vagy végén, hogy fiaim, bármit csinálhattok, de mezőgazdasággal ne akarjatok foglalkozni, mert abból soha nem lehet megélni.
És mégis
valahogy úgy hozta a sors, hogy visszakanyarodtunk, igen. Alapvetően műszaki vonalra mentünk mind a ketten, de valahogy úgy erősödött ez a szőlő iránti szeretet, a szőlővel való foglalatosság, hogy elkezdtünk visszakanyarodni. Valahogy én is éreztem belül, ahogy nőttem már 20 fölött, hogy megfertőzött az édesapám ezzel a borkészítéssel, ezzel a tevékenységgel.
Igen, meg változott a közízlés is, tehát a mennyiségi lőrik helyett elkezdték inkább a minőségi borokat keresni az emberek, és gondolom, hogy a kisebb borászatoknak ez volt a fellendülés.
Igen, mindenképpen megfigyelhető Magyarországon, hogy hála Istennek nagyon-nagyon sok kisebb családi, nagyobb borászat van, és én ahogy látom a jelen pillanatban, a fiatalok is egyre jobban fordulnak a minőségi borfogyasztás irányába.
Már megszűnt a VBK, a vörösboros kóla.
nem szűnt meg, de hál' Istennek most nem szeretem ezt a szót használni, de olyan, mint hogy egy kicsit trendi lenne borozni bort fogyasztani, és meg mindig jó téma, tehát hogy mindig jó dolog megfejteni egy üvegbort, hogy na, hogy akkor az milyen illat, milyen fajta, hasonlítani, ízlelgetni, és kicsit bíbelődni vele, ez olyan érdekes foglalatosság.
Igen, meg én is azt veszem észre, hogy akár egy kisebb közértben is rengetegféle bor van. Mindegyikből csak pár üveg, de nagyon-nagyon sokféle.
Igen, hála Istennek ez egy ilyen nagyon-nagyon jó irány. Mi a Neszmélyi Borvidéken is egy ilyen kisebb közösségben, egy ilyen Neszmélyi Borút Egyesületben dolgozunk. Többen, kevesebben vagyunk, de mindenki, sokan foglalkozunk a borral, borászattal, valaki csak a borszerelemből, de mindenkinek az a vágya, hogy a borvidéket kicsit lendítsük, kicsit emeljük ki a mostani szintjéről. Nekünk is gyakorlatilag a családnak az egy első és legfontosabb feladata, hogy a borszeretetén túl a borvidékünket, illetve Kesztölcöt próbáljuk meg méltó helyére visszahelyezni a borfogyasztók képzeletbeli térképére.
Még ez egy fehér folt? Vagy már egyre jobban színesedik?
Egyre jobban színesedik. A szakma egyébként nagyon jól ismeri Kesztölcöt. Tehát egy nagyon kiváló ültetvény, nagyon kiváló termőhely, azonoknál fogva is, amit mondtam, a fekvésén, a tengerszint feletti magasságán, és ugye a szőlők mögötti hegyvonulat. A hegyvonulatban ott vannak a pilisi sziklák, amik a késő nyári estéken, ezek a sziklák szélcsendbe sugározzák vissza a meleget. És ez a szőlő érésénél borzasztó érdekes folyamat, gyakorlatilag ez a 20 fok körüli érték az, ahol a szőlő érik, illetve az alatt nem érik. És hogyha ez a plusz néhány fok, amit a sziklák sugároznak vissza, ez a esti órákban megmarad, így tudja jobban érlelni még a szőlőt, tehát az érési folyamatot tudja még a segíteni.
Tehát akkor érettebb meg finomabb, mint mit tudom én, 5 kilométerrel vagy 4-jel arrébb?
Másképp érik a szőlőt, tehát másképp bolognak a savai, koncentráltabb, összetettebb, tehát egy mindenképpen egy más struktúrájú bor készül belőle.
Beszéljünk egy kicsit a boraitokról.
Főként mi is fehérfajtákkal foglalkozunk, a könnyedebbtől a nagyobb testű fajtákig. Foglalkozunk Riesling Szilvánival, Zenittel, Szürke Baráttal, Chardonnay-jal, és ami talán a legkedvesebb a szívemhez, az a zöld Veltelini. Ennek egy borzasztó érdekes története van, mert mindig is szimpatikus volt nekem, még gyerekként is ez a fajta.
Mitől?
Ez a kellemes kis fűszerezettségétől. Nem annyira kirívó, de mégsem annyira kis szürke. Nagyon izgalmas, nagyon sok lehetőség van benne. többféle stílusban el lehet készíteni, és ezt 2006-7 magasságban ott egy helyi borversenyen indultam a zöld veltelinivel, és valahogy aranyérmet kaptam rá. Tehát ez egy tök
kellemes. Nem számítottál rá?
Nem számítottam rá. Hát én akkor így őszintén így elkészítettem így az első boromat gyakorlatilag, és akkor így nagyon kellemes meglepetésért, hogy aranyérmes lett, és akkor kezdtem el jobban foglalkozni ezzel a gondolattal, hogy zöld veltelini, illetve a szívemhez nagyon borzasztóan közel ért hozzá. És a tavalyi évben kezdtem el azon gondolkodni, hogy látva az ültetvényt, tehát a zöld veltelin az a ültetvénynek a legmagasabb pontján helyezkedik el, a legfőső terasz, ami legközelebb van a sziklákhoz. De a teraszon belül is gyakorlatilag sorokra el lehet választani, hogy mekkorák a fürtök, milyen érettségi fokok, tehát mennyi kőzet van a talajba.
Egy teraszon belül is más a
más fejlődik. És más. És
ugyanannak a szőlőfajtának.
Ugyanannak a szőlőfajtának, így van. És amikor tavaly így évközben járkáltam a szőlőbe, és akkor hát a borász ilyenkor már így szület előtt évközben próbálja összerakni fejbe, hogy akkor milyen típusú bort abból a szőlőből. És akkor én azt úgy láttam, hogy kár lenne ezeket így összekeverni. És akkor fejbe összeállítottam egy ilyen struktúrát, hogy akkor a alsó 4-6 sor, akkor az ültetvénynek a közepe 6-8 sor, és akkor a legteteje. És akkor ezeket szüreti időpontra lebontani, és illetve feldolgozásbeli különbségeket belevinni, és akkor mit tudok kihozni ugyanabból a fajtából.
Ugyanaz a fajta, ugyanaz a termőterület, és mégis három teljesen különböző.
És mégis három
ez
teljesen
nagyon izgalmasan hangzik.
Így van, borzasztó izgalmas, és nagyon-nagyon nagy kihívás. Tehát ami most debütál július 14-én a Vince Balatonon, ez a zöld veltelini trilógiánk. Annak az első részét például szeptember 15-én születeltük. Az első része a terasznak az alja. Ott kicsit erősebb a talaj, eróziótól, tehát ott méregzöldebbek a levelek, nagyobbak a fürtök, lédúsabbak a bogyók. Ezeket szeptember 15-én születeltem, úgymond hagyományos feldolgozással, tartályos érlelés és finom seprűntartással érleltem ezt a bort. A második része, ott egy picikét följebb megyünk, gyakorlatilag egy 8-10 métert följebb lépünk, ott már picikét szegényebb a talaj, tehát a tőkék sem annyira erősek már, a lombozat sem annyira erősebb, a fürtök is már apróbbak, sárkábbak a szemek, és ezt például úgy készítettem el, hogy két tételnek a házasítása, október 8-án járunk, tehát október 8-án születeltem. Az egyik tétel az hagyományos feldolgozás, tehát zúzás, bogyózás, préselés és érlelés, a másik tétel, a másik fele pedig az egész fürtös préselés. Ebben az izgalmas, hogy kihagyjuk a zúzás, bogyózást, hanem a fürtöket egészbe tesszük bele a présbe, és úgy préseljük ki. Ez egy borzasztó nehéz feladat, mert nem lehet... Nagyon finoman kell kipréselni, és a szőlőnek a kocsánya az ott van benne, és hogyha erősen préseljük ki, a kocsányból azok az ízek, zamatagyok, azok kijönnek, és az nem lesz egy jó, egy ilyen jó összetétel. A harmadik rész, ami pedig már legközelebb van a sziklákhoz, ott már nagyon-nagyon gyöngék a úgymond a tőkék, tehát ott már tiszta, gyakorlatilag ilyen löszös, mészköves a talaj.
Mikor ott születelted?
Azt október 27-én születeltem, a harmadik részét.
Tehát az már akár már a dér is megcsípett.
Hát igen. Ott fönt azért még nem, de ott már ki lehet jelenteni, hogy ez már késői szület majdnem kategória. És azt október 27-én születettem, egész fürtös préselés kapott szintén. Abba az a különbség, hogy az egy a harmad részét a tételnek azt új fahordóba érleltem, és külön érlelődtek egész április 15-ig, és visszalettek házasítva, és akkor ez a zöld veltelini trilógia harmadik része, ami már egy picikét ez a fahordós kísérő jelleg, de nagyon fontos, hogy ne üljön rá a fahordó, hanem csak úgy finoman kísérje.
Ez tényleg egy nagyon izgalmas utazás, hogy ugyanaz a termőhely, ugyanaz a fajta, három teljesen különböző ízvilág, három teljesen különböző bor.
Igen, ez tavaly megfogalmazódott bennem. Elmondok egy titkot, ha légy szemek közt itt ülünk, hogy én ötféleképpen készítettem a tavaly a zöld veltelinit. Azt mondta a testvérem, hogy ezt azért ne. Ezt azért inkább le. Nekem ez tavaly évezi ilyen kísérletezés volt, mert én láttam benne, hogy mennyi lehetőség van benne, és akkor próbáltam ezt így minél jobban kihozni. Illetve az is volt a cél, ugye, hogy ugyanaz a fajta, ugyanaz a termőhely, háromféle stílusba elkészítve, és a fogyasztónak is legyen egy utazás. De legyen egy utazás, hogy ez a szőlőfajta azon a helyen, ezekkel a intervallumokkal mit tud mutatni, mit tud kihozni.
Mi a jövő maradsz a kísérletezésnél?
Mindenképpen szükséges szerintem kísérletezni. Tehát nekem, mint borásznak az a legnagyobb feladatom, hogy én megtaláljam azt, hogy a mi szőlőnk ott a pilislábánál mire a legalkalmasabb. Tehát nem biztos, hogy alkalmas a könnyű reduktív ízvilágra, nem biztos, hogy alkalmas a nagyon nehéz fahordózásra, de ez folyamatos kísérletezést igényel. Illetve mindig az a gondolat van bennem, hogy hát több száz év, vagy akár 1000 év volt szőlőt művelnek, hogy régen ez hogy, tehát hogy ezt hogy készíthették el. Próbálom ezért a boraimat mindig úgy elkészíteni, hogy nem nyúzva, nem erőltetve, hagy érlelődjön szépen magában nyugodtan, hogy így kapjak kicsit visszajelzést a múltból.
Lehet, hogy egyszer lesz egy olyan borod, ami teljesen a régi korokat idézi?
Hát ha lenne valaki, aki elmondja, hogy milyen volt, igen, de mindenképpen az a célom, hogy egy sajátos ízvilágot gyakorlatilag megmutassam, hogy Kesztölc ott a pirisen milyen szőlőket és milyen borokat tud teremni.
Jövőre is lesz akkor trilógia?
Mindenképpen az a cél, így van, mindenképpen az a cél, hogy minden évben legyen egy Zöldvelta néni, egy ilyen ZV trilógia.
Ez tényleg nagyon izgalmas. És akkor jövőre kísérletezel még más dolgokkal is.
Vannak terveim, ezek még a jövő zenéje. Nyilván nagyon sokat kell még a szőlőnek kint aludnia. Jelen pillanatban úgy áll, hogy nem panaszkodunk, tehát szép a szőlő. Kihívások elé állít, de hát minden évben állít kihívások elé. Nagyon kellemes tavaszunk volt, a nyár is jó volt eddig, tehát csapadék is bőségesen volt, napsütéses órák száma is megfelelő volt. Én bizakodó vagyok mindenképpen.
És ugye ott lesztek a Vince Balatonon.
Így van. A Vince Balatonon ott leszünk, július 14-17-én, és ott fog debütálni a Szívekpince Zöldvelta néni trilógiája.
Tehát ott mindenki meg is kóstolhatja.
Így van. És Budapesten a Pince Gúcs borkereskedésben is meg lesz, már az Alkotás utcában ott is lehet majd kapni őket.
Köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Szívek Péter volt a Kultúrkoktél vendége. Most zenélünk